Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Győri Gábor, amerika szakértő, a Policy Solutions vezető elemzője a stúdióban. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
Köszönöm szépen,
jó reggelt! Nem fogunk magázódni, mert hülyén menni ki magát.
Köszönöm szépen.
De hogy hát Amerika választ, és nagyon érdekes, hogy egészen sarkalatos különbségek vannak a vélemények között. Éppen a Borizi hangot hallgattam, ugye a 444-nek ezt a podcastjét, a Bede Marci, Új Péter, és ott azért fölmerült az, hogy tulajdonképpen az, hogy Trump lesz az elnök, vagy akkor még ugye Biden volt az esélyes, igazából olyan nagy változást nem hoz, mert hogy Amerikában annyira, az intézményrendszer annyira stabil, hogy egy-egy elnök azért annyira nem tudja kilendíteni. Tehát az volt a konklúzió, hogy tulajdonképpen semmit nem számít az, hogy ki az elnök, most sarkítok nyilván. A másik szerint pedig hát őrület, hát egy fasiszta birodalommal változtatja az Egyesült Államokat Donald Trump, és hogy a white trash el fogja özönlenni a világot, és hogy az ő ideológiájuk fogja megfertőzni, és laposföld hívőké változ és klímatagadókká. Valószínűleg az igazság középen van.
Valahol igen, de valószínűleg én közelebb állnék a katasztrófa forgatókönyvhöz. De egyúttal azt is hozzá kell tenni, hogyha félrehagyjuk most a konkrét jelölteket.
Igen.
Azt, tehát, hogy nem Trump és nem Harris Biden van a másik oldalon, hanem azt mondjuk, hogy tényleg bármelyik ilyen általános demokrata vagy republikánus párt jelölt, akkor is nagy hatása van az elnöknek. Tehát az, hogy nem lenne jelentősége, azt akkor is vitatnám, hogyha nem ilyen történelmi helyzetben lennénk, vagy ezek a jelöltek lennének, mert az amerikai elnöknek azért hatalmas nagy befolyása van a külpolitikára, hogyha mondjuk csak az előző ciklusban egy döntésről gondolunk, az Afganisztánból történő kivonulás, aminek komoly nemzetbiztonsági, meg globális biztonság szempontjából is nagy jelentőség volt, Afganisztánról nem is beszélve, és az Biden döntötte el. Egyébként sok tanácsadó és a ellenében, úgyhogy az establishment, az úgynevezett establishment ezt inkább ellenezte, ezt a döntést, és ilyeneket láttunk Trump alatt is, tehát hogy ezek az elnököknek azért nagyon nagy alakító ereje van, még a jelöltektől függetlenül is, és azt lehet mondani, hogy mivel most megint zárójelbe téve egy pillanatra akár a demokrácia kérdését, a közpolitikai kérdésekben is olyan hatalmas nagy az eltérés a jelöltek között, hogy komoly tétje van a választásoknak, akkor is, hogyha Trump nem fogad a demokráciára támadni, ami ezen a ponton még nem kiszámítható, de mondjuk Ukrajna kérdésében, ami minket Magyarországon is érinti, az egész világot érinti, nagyon sorsdöntő lesz az, hogy végül is most demokrata elnök lesz, vagy republikánus elnök lesz ezen a ponton.
A másik vélemény pedig, hogy kedves barátom, aki a 80-as évek legelejétől él az Egyesült Államokba, és tipikus vállalkozó volt, ahogy azt így leírják, kamionsofőr lett, aztán összegyűjtötte pénzt, vett egy kamion, és most már van mit a 8 kamionja is főnöként, de tényleg ez egy ilyen... És ő azt mondja, hogy az egészen furcsa, hogy amit mi látunk Trumpból, ezt a bohócot, ezt az agresszív, primitív, szexista adócsalót, hogy ő mint vállalkozó konkrétan, és most tényleg tudatos szavazóként gondol magára, akkor ő igenis azt gondolja, hogy neki jobb volt Trump alatt, bizonyos intézkedések neki pozitívak voltak, és ő pusztán a belpolitikai a tevékenységért, ő Trumpra fog szavazni, egy punk csávó, aki halál liberális őrült izé, de hogy azt mondja, hogy neki, mint kamionokkal rendelkezik, jó volt Trump.
Még a kamion egy külön iparág, és a kamionos szakszervezet beállt Trump mögé, ennek vannak történelmi okai, ugye az egyik az, hogy a kamionosok nagyon félnek például a mesterséges intelligenciától, meg az tény egyébként, hogy nem mindegy, hogy mi van egy kormányzat hangsúlya, és a Biden kormányzat az jelentős mértékben a klímaváltozás csökkentésére állította magát, és azok a vállalkozások, és ott is profitáltak azért vállalkozók, tehát hogyha egy olyan barátod lenne, aki mondjuk a megülő energiába fektetett be az elmúlt években, az meg pont valószínűleg az ellenkezőről számolt be, hogy neki most megy jobban. Azok a vállalkozók, akik mondjuk olajkutakat fúrnak, azok is a Trump alatt voltak jobban. Tehát, hogy ez az elnökségeknek a hangsúlyáról sokat elmond, összességében nem megy rosszul az amerikai gazdaságnak. Tény, hogy az infláció megtépázta őket, az is tény egyébként, hogy Trump utolsó évében ugye a korona nagyon betalált. Egyik elnök sem tehetett, most Trump nem tehetett a koronáról, arról, hogy kezelte, arról tehetett, Biden sem tehetett arról az inflációs hullámról, ami azt követte, de igazság szerint most már évek óta arról van szó, hogy az amerikai gazdaság össze fog omlani, lehet, hogy előbb-utóbb megtörténik, egyelőre nem itt tartunk, tehát 4% körül van a munkanélküliség, magas a foglalkoztatottság,
az inflációs csökken. Hogy összeomlik, az, hol van arról
hát,
szó?
Hogy nem, igazán, igen, mert ez egy fontos, lesz egy olyan válság, amit még egy olyan kell lenni előbb-utóbb egy olyan válságnak, mint amit 2008-ban láttunk mondjuk. Tehát egy valódi és súlyos válság, nem csak egy ilyen enyhe visszaesés. Egyelőre most az van, hogy lassult a növekedés, de a igazság szerint annak ellenére, hogy történelmen magasan állnak a jegybanki kamatok, nem nő a munkanélküliség érdemben. Tehát az amerikai gazdaság egyelőre stabil, azt nem lehetne mondani, hogy nagyon rosszul állna. Mert egyszerűen alacsony, tehát a 4%-os munkanélküliség arány az nagyon jó történelmi szemléletben. A gazdasági növekedés az most gyengült valamennyire, de még mindig nem ment át, nem fordult át recesszióba.
Igen, az azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy a 2008-as válságnak ugye azért elég pontos előjegy voltak, hogy a buborék növekedése. Itt most nem erre fogunk beszélni egyébként, most szólok, nem hogy az összeomló amerikai gazdaságról, de itt most lehet tudni, hogy melyik pont az, ami előidézheti ilyet?
Én nem vagyok gazdasági szakértő, csak, igen, csak arra akartam utalni, hogy ezek a vész, ezeket a vészhárongokat már megkongatták sokszor. Igazság szerint, amit lehet mondani, hogy, vagy az egyik állítás, amiről lehet olvasni, hogy mondjuk a részvényárfolyamok azok jobban, gyorsabban növekednek, mint amire egyébként a cégeknek a valós gazdasági helyzete indokolná. Az lehet például egy buborék, és hogyha az egy csúnya buborék lenne, akkor az visszahatna a reálgazdaságra, és előbb-utóbb, mert akkor kevesebbet fektetnének be utána, akkor leépítenének. Tehát lehet egy ilyen, és lehet recesszió, lehet egy sima recesszió is, és lehet egy válság is, de most ez mind a jövő kérdése. Az egy érdekes dolog, hogy az biztos, hogy a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy sok amerikai szavazó sötétebben látja akár a gazdasági helyzetét, akár az ország helyzetét, mint amit most objektív számok alapján indokolni lehetne. Tehát ennek van egy, ahogy akár az egyéni helyzetből kifőleg, mint a kamionos vállalkozó ismerősödnél, vagy akár más dolgok miatt, ennek lehetnek ilyen egy szubjektív eleme is, hogy ki hogyan látja az ország helyzetét.
Ugye számomra még mindig felfogadatlan, hogy a republikánusok, akik azért némi méltósággal rendelkeztek, tehát én sosem voltam a hívik, de mindig is azt gondoltam, hogy van borzalmas dolog lehet republikánusok lenni, ám az általam elolvasott irodalmi művek és szakművek abszolút azt mondom, ez egy teljesen legitim élethelyzet az Egyesült Államokban, hogy valaki republikánus, ám amit a Trump behozott ebbe, mint stílust, az egyszerűen nem tudom, hogy lehet összeegyeztetni ezzel a általam ugye délinek elképzelt és Clint Eastwood által kiválóan megjelenített társadalomnak, aki azért késsel villával tud enni, nem markolásza a nők seggét, és hogy, szóval hogy is mondjam, ez az egész számunkra annyira proli lehet, hogy nem értem, hogy lehet ő egyetlen jelöltjük.
Hát azt nem tudnám megmondani, hogy én sem, hogy értem, mert egy rendkívül jelenség volt az amerikai politikában, azt mindenki látja, és igazán amit nem gondoltunk talán még. Tehát egy 2016-ban a legtöbb ember azt mondta, hogy nem lesz elnök Trumpot. Így is azt gondolom, hogy történelmi véletlenül egy jóval kevesebb szavazatot kapott, mint Hillary Clinton, csak szerencsés volt a szavazatének a megoszlása. Tehát egy pár olyan kulcshelyen nyert, ahol pár tízezer szavazattal, ahol az földrajzilag előnyös volt. De az érdekességen inkább az egyébként, tehát ott volt egy történelmi véletlenek sorozata, nyilván jól is kampányoltak, ezt nem akarom elvitatni tőlük, de sokkal kevesebb szavazatot kaptak, mint Hillary Clinton. De aztán sikerült a teljes republikánus pártot meghódítani. Tehát az a republikánus párt, ami 2016-ban még így el kellett, hogy fogadja Trumpot, de úgy gondolta, hogy történelmi aberráció, az a republikánus párt megszűnt. Tehát a történelmi republikánus párt megszűnt. És ez most már Trump pártja. Hozzáteszem, hogy azért voltak olyan fordulatok a republikánus történelemben, a republikánus párt történelemben, vagy minden párt történelemben, aminek lehettek párhuzamai, amikor régen megjelent teljesen más figura, mint Trump. Ja. De hogy szokatlan volt egy színész, aki kívülről jött, aki nagyon populista volt, tehát nem ezt a szokásos konzervatív, más volt, de hogy hozzáteszem, hogy a 80-as években őt is sokan itt pojácának állították benne, csak más volt a pojácának a standardje, és ugye, ami pedig a nőkkel való bánásmódot illeti, hát mondjuk abban Kennedy sem, Bill Clinton nem jeleskedtek, tehát, hogy úgy gondolom, hogy ebben óvatosan kell ezzel
tenni. Kétségtelen, hogy
sok mást sugalnak maguk.
Mint a lyuknak elindult a keze erre felé, de hát tudjuk, hogy mindig az van, hogy a republikánusok ugye izénbe buknak bele, a nőügyekbe, a demokraták pedig a korrupciós ügyekbe, tehát, hogy más az érzékenység ilyennekkel. Mikor azt mondjuk, hogy a Kennedy ilyen borzasztóan csajozós típus volt, de azt biztos vagyok benne, hogy nagyon finoman ért a nőköz, miközben talán sokkal több kalandja volt, mint Donald Trumpnak vala lehetett, és azért is fizetnie kellett. De igen, csak
hát, buktak demokraták is.
Tehát
mások voltak az elvárások talán korábban, tehát ezt az volt az elvárás, hogy titokban csinálják, és ne legyen nyilvánvaló, most meg már, hogy ez egy picit nyilvánvalóbb lett. Az tényleg megdöbbentő mondjuk Trump esetében, hogy a nagyon erősen vallásos szavazóknál is ez, szóval, hogyha nem lenne ez a történet. Az egy dolog még, hogy nyilván a legdurvább, hogy itt szexuális erőszak gyanúja is fölmerült, de az, hogy az ő szexuális élete az ennyire laza volt, hogy ilyen sokkal félre volt.
Liberális felfogása volt.
Igen, váltotta a feleségeket, megcsalta az új feleséggel a volt feleségeket, és hogy ez nem, nyilván nem zavarja a vallásos szavazókat, ami azt jelenti, hogy egy picit megérkeztek ahhoz a felfogáshoz, ami mondjuk a 90-es években a demokratáknál is uralkodott, hogy jó, hát ez lehet, hogy nem a legszimpatikusabb, hogy a gyakornokkal, hogy a fodrásszal, stb. De hogy alapvetően nem akarunk republikánus jelöltet, másfajta politikát akarunk, úgyhogy leszavazunk rá, és most egyébként ez él a sok republikánus szavazó körében, de ami a legmeglepőbb, hogy valóban van egy réteg, aki szabályszerűen úgy gondolja, hogy a jóisten helyezte oda Donald Trumpot, és ennek bizonyítéket láttak.
Ez azért érdekes, ugye az Egyesült Államok vallásossága az egy elég speciális dolog, ugye? De azt azért nagyjából is tisztában van le, hogy ott egy kicsit más az elrendeződés, ott a neoprotestánsok, amelyet nálunk mondjuk a hídgyülekezete képvisel, ez sokkal erősebb, sokkal nagyobb, és leginkább ugye a Family című sorozat által bemutatott jelenség inkább ide tudható be, mert hogy pont azt akartam kérdezni, hogy létezik-e ott egy olyanfajta politikai kereszténység, mint nálunk, tehát egyfajta látszat kereszténység, egy ilyen nagyon álszent dolog, ami belefér mindegy. Persze megölte a családját, hát Istenem, mindenkinek van egy olyan gyenge pillanata, amikor ezt elköveti, na de hát másnap meglevitte a szemetet. Tehát hogy úgy értem, hogy ott ez igazából, ez nincsen, ez a fajta dolog.
Van ez is, tehát szerintem az Amerika elég nagy. Van Amerika egy elég nagy ország ahhoz, hogy minden, tehát hogy tényleg nem csak a neoprotestánsok egyébként divat, főleg az értelmiségi körében a neokatolicizmus is, tehát ilyen új újdonsült katolikusok, vagy akik vagy átértek, vagy visszatértek, és hogy nagyon keményen a konzervatív oldalára tértek be, akkor rögtön a katolicizmusok, úgyis, hogy a neoprotestánsok általában
miközben nagyon... Miközben ugye ott volt a legnagyobb támadási felület, ugye az aklatási, az abúzus ügyekben, nagyon meggyengült a katolikus egyház, de és egy ellen
ők abban
az
látják, egyébként érdekesen, hogy vannak, akik abban látják, hogy nem, tehát teljesen fordítva látják ezt a történet, úgy látják, hogy ez a liberalizálódó egyházat főz, ahol szabadott. Meleg, ezek olyan összefüggéseket tennek. Tehát, hogy ez is létezik, és Amerika egy szertágazó ország, ahol a vallásosság különböző módján megjelenik. Mondjuk a legnagyobb különbséget Európa és az Egyesült Államok között, mégis abban látnám, hogy sokkal magasabb a vallásosok aránya bármilyen. Tehát ebbe beleértve azokat
igen.
Akik ezt relatíve liberálisan vallásosak, tehát nem bigott értékekkel, de hogy nagy, és így van jelentősége, tehát, hogy nem nagyon látunk olyan elnök jelöltet, még nem látunk, aki simán ateistaként
kiállt volna. Még egy demokrata sem definiálhatja magát.
Nem próbáltam.
Kennedynek a katolikusságot egy kicsit még így is zavart keltett, de hogy azért még átcsúszott.
Ja, az egy történelmi fordulópont volt, igen, hogy tehát azt mesélték demokrata szavazók, akik így abban a korban kezdtek el szavazni, hogy fiatalok voltak, hogy azért családi hagyomány szerint katolikusra szavazni, hiába voltak több generációs demokrata szavazók, azért az egy komoly lépés volt. Tehát annak volt egy történelmi jelentősége, de egyébként azt mutatta szerintem már akar a 1960-as Kennedy választás is, hogy végeredményben azért az, hogy milyen politikát fog egy jelölt képviselni, meg hogy mik az elvárások vele szemben, annak az erősebben esik labba. Tehát úgy, ahogy mondjuk 2008-ban is láttuk az Obama szavazásnál, sokan azt mondták, hogy nem fognak fekete jelöltre szavazni. Ez nem volt nagyon reális, mert hogy akkor az, hogy mit vártak az előző 8 év után, hogy mit vártak az új jelöltől, annak nagyobb hatása volt azoknál a szavazóknál is, akik mondjuk enyhén előítéletesek. Tehát azok, akik nyilván nagyon rasszisták, azoknál nem, de sok ember enyhén előítéletes.
De zárójeles megjegyzés, erre mondta ezt, hogy amerikaiban láttam, hogy azért ez sokat elárul Amerikáról, hogy előbb lett fekete elnöke, mint nő. Tehát, hogy ez már számomra ilyen elég fontos. Nem ennyire fontos?
Szerintem nagyon fontos, hogy nem volt még női elnök jelölt, csak ugye mivel
jelölt volt?
4 évente ő volt, igaz, tehát nem volt elnök. Tehát, hogy mivel 4 évente van választás, ezért ebben mindig szerepet játszanak véletlenek is. Tehát, hogy ki hogyan kerül helyzetbe, milyen helyzetbe került. Én tudom, tehát, hogy tudjuk, hogy voltak olyan elnök jelölt lettek, akik tudták volna csinálni, és aztán sok minden szerencsén is múlik, meg nem vagyok biztos ebben, hogy ez a azért van, mert a társadalom még nem készült fel arra, inkább a párton belüli dinamikák nem így hozták ki a lapot. Most nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy női elnök jelölt. Én nem gondolom, hogyha veszít, ez azért lesz, mert nő lesz, és nem gondolom, hogy azért, vagy azért, azt sem gondolom, hogyha veszít, ez azért lesz, mert fekete indiai vegyes.
Hanem azért, mert ügyész.
Azért, tehát, hogy mégis a helyzet miatt, akár a saját előnyei, vagy ha veszít, akkor az a saját helyzet miatt lesz, de nem gondolom, hogy most már emiatt szavaznának az emberek.
Csak azért jutott eszembe a Kerendi katolikussága, mert hogy most nem láttam éppen a valamelyik kormányzati labban, ugye azt hangsúlyozták, hogy Shapiro személyében az első zsidó alelnöke lenne az Egyesült Államoknak, ez volt a címben, amennyiben Kamala Harris-t választják meg. Ugye ez azért egy érdekes, számomra is egy érdekes információ.
De volt már Joe Biden is jelölt volt.
De nem ismerik ezt, nem is a történelmet.
Azért
fontos felhívni a figyelmet arra, hogy Kamala Harris-szel nem csak egy sötétebb bőrű nő kerül a hatalomba, de még egy zsidó alelnök is, ami hát azért lássuk be, hogy együtt talán olyan, mint az ördögnek adnánk át a kormánymotot. De abban megegyezhetünk, hogy amikor Biden volt a jelölt, és Trump, akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy katasztrófa felé sodródott a demokrata párt. Én napról napra azt éreztem, hogy egyre ebből valami írtózatos vereség lehet.
Ezt itt a Klubrádióban is beszéltem egy kollégával, az egyik esti híradóban egy pár perc erejéig, hogy tehát hogy ez még azelőtt volt, hogy Biden visszalépett, hogy nagyon nehéz fölfogni, ami most a demokrata pártban történik, mert igazán ez a vita után volt, tehát az nem igaz, hogy ezt sokan akkor döbbentek rá. Újságírók akkor már egy ideje írták, hogy teljesen mást mondanak a demokrata politikusok a nyilvánosságban, mint amit az újságíróknak a mikrofonon kívül mondanak. Tehát, hogy a háttérben, magánbeszélgetésekben mondták az újságíróknak, érezték a vezető demokrata politikusok, hogy baj van, mert a vita előtt is, csak ez nem jutott el egy olyan pontra, ahol mondjuk fölálltak volna többen, és elkezdték volna nyomás alá helyezni Bident, mert szerintem nagyon sokan féltek attól a szereptől, hogy ők lesznek azok, akik emiatt politikailag ellehetetlenítik magukat, tehát aki az első, aki kimondja, hogy mondjuk a császár mesztelen, az egy kockázatos pozíció, mert hogyha többiek nem látják, vagy nem hajlandóak látni azzal magát, a politika peremére helyezi, tehát ez egy nehéz helyzet volt a vitáig, és a vita aztán elindult azt a lavinát, ami...
Elindította, de még akkor is azt éreztem, hogy azt gondolják, hogy egy regnáló elnök még mindig esélyesebb így regnáló elnökként összesibelve együtt, mint egy újonnan beállított valaki, de aztán nem volt mit tenni. Ez most, és közben persze az megy nyilván a demokraták kommunikációja most, hogy hát ez aztán ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhetett volna. Kamala Harris a legjobb jelölt, aki valaha is szóba kerülhet volna, és innentől kezdve őrület, mennyi iszonyatos sok pénzt gyűjtött, sokkal rövidebb időt, stb. Tehát a tökéletes jelölt, de hogy a valóságban ez most, ha talán azt a katasztrófát el is kerülik, de változtatott az erőviszonyokon? Tehát az már látható, hogy esetleg valami működik?
Azt szerintem nem sokan gondolják, hogy Kamala Harris a tökéletes jelölt. Talán inkább arról lehet szó, hogy Biden döntése miatt kevés idő maradt. Tehát, hogyha mondja, ez egy fél évvel korábban történik, akkor egy teljesen más helyzet lenne, akkor leülhetne a párt, akkor lehetne előválasztást rendezni, lehetne ezt részletesen megvitatni. Augusztus 7-én Ohio-ban már meg kell nevezni, egyik legnagyobb amerikai államban már meg kell nevezni, hogy ki lesz a jelölt. Tehát
itt és ez, hogy is mondjam, két hét?
Nem sok idő, tehát, hogy itt most nem nagyon nyílik idő arra, hogy ezt részletesen végig tárgyalják egyfelől, másfelől azt a demokrata pártnak ebben a helyzetben szerintem az egyik legnagyobb kockázata az lenne a saját vezetői szerint is, hogyha most elkezd szétesni, és hogyha most elkezd frakciózni, tehát hogy bárki is lesz az, előnyösebb helyzetből fog indulni most már, így ezzel a jelentős hátránnyal, hogy csak egy pár hónapja van az egész kampányra, hogyha az egész párt beáll mögé, és azt jelzik, hogy mi támogatunk téged, és valószínűleg kevés, tehát az a latolgatás, hogy ki hogyan, vagy akár ki itt ebben az államban jobban teljesíteni, itt hány szavazatot nyerne, ezen ilyen szavazók körében, stb. Ezek normális részei, akkor, amikor több mint egy év van az egész folyamatra. Most nincs, és hogyha a demokrata párt most fogja azt eljátszani, hogy belső viták vannak, és úgy tűnik, hogy még mindig nem tudnak megállapodni abból, hogy kivezesse őket, akkor elő lehet állni a legerősebb jelölttel is, aki elképzelhető, de az is nagyon súlyosan megtépázva fog kijönni ebből a folyamatból. Mm. Tehát lehet, hogy most az a helyzet.
Hát emlékszünk rá, tartottunk mi előválasztást itt Magyarországon, és hogy mi volt a, tehát ott a igen, tehát ezeknek, ezt ha nem jól csinálják, akkor nagyon rosszul csinálják. És itt is azt gondoltam, hogy miközben mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ugye, igen, nem akarok magyar párhuzamot mondani, de itt vissza fog lépni a Biden. Tehát most vissza fogják léptetni, hisz nem éreztem, hogy áll mögött. A demokrata párt nem állt mögött, egyszerűen azt éreztem. Ahhoz képest most tényleg beálltak Harris mögé. Tehát most érzem azt, hogy nincs kibeszélés. És hogy ez mennyivel javítja az esélyeket. Tehát most tehát elképzelhet egy fordítás, vagy elképzelhet azt, hogy felzárkózás, tehát mit reménykedik?
Én szerintem, tehát, hogy ahhoz nagyon szoros, még Biden alatt is.
Igen.
Annak, tehát, hogy az volt a gond, hogy most már elhúzódó ideje stabil volt Trump előnye, és valamennyire nőtt Biden szemben, és a másik nagyon nagy probléma az volt, hogy azért a szavazóknak emlékezetem szerint 70%-a beleértve a demokrata szavazók többségét úgy gondolta, hogy Biden már nem képes a feladatai ellátására. Ez egy nagyon súlyos handicap volt, tehát azt nem tudom, hogy azt senki nem tudja szerintem ezen a ponton, hogy Kamala Harris tud-e nyerni.
Ja.
Megosztanak az álláspontok, halljuk azt, hogy mindenképpen bukott, halljuk azt, hogy mindenképpen győzni fog.
Igen,
szerintem ez mind jóslás kategória most. Én azt gondolom, hogy jelentősen jobbak az esélyek. Most is egyébként, ha más nem, közvéleménykutatás még nem nagyon jelent meg. Ez egy probléma, tehát mi most úgy ülünk le, hogy országos szinten voltak közvéleménykutatások, azok mindig enyhe Trump előnyt mutatnak, de enyhe Trump előnyt mutatnak. Ami a kulcskérdés, az inkább a billegő államok. Tehát ott fog eldőlni.
Mindig
ott fog eldőlni, onnan még nincsenek nagyon közvéleménykutatásaink. Kamala Harris még nem tudott elkezdeni kampányon, tehát még mindig nagyon az elején vagyunk. Én azt gondolom, hogy itt most a lényeg az, hogy kapott egy esélyt a demokrata párt, ami korábban nem volt meg. Ennél nekem talán érdekesebb az amit lehet még mindig ilyen háttérinformációként megnézni, hogy kire fogadnak. És ugye a Biden, már tíz alá, Biden esélyt már 10% alá csökkent, amikor végül visszalépett, és most Kamala Harrisnek hirtelen 30%-ra ugrott, tehát ott már 30%-ra ugrott az esélye, hogy nyerjen a fogadók szerint, a fogadások szerint. Most az van közvéleménykutatások helyett, az már sokkal jobb, mint a 10%. Tehát,
hogy jobb, de még nem mondanám,
Trump úgy nyert, hogy 2016-ban ilyen nagyjából ilyen arányokkal
nyert. Lennék vele. Tessék? Nem, ez a 30%-as se lennék feltétlenül
elégedett. Nem, de sokkal, tehát, hogyha azt nézzük, hogy honnan indult, és azért itt még inkább azt mondanám, hogy ez nem egy feltétlenül bukott helyzet, itt még van egy pár hónap, amíg lehet kampányolni, amíg lehet kihasználni, fölépíteni egy jelöltet, aki egyébként szintén nagyon komoly handicappel indul. Ha veszíteni fog a végén, akkor azt gondolom, hogy az lesz az általános vélemény, hogy Kamala Harris egy gyenge jelölt volt, és hogy lehet, hogy Biden megnyerte volna. Én azt gondolom, hogy ha veszít a végén, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy nem ilyen körülmények között kellett volna jelölni. Joe Bidennek ezt a döntést sokkal hamarabb kellett volna meghozni, és bárki is lett volna a jelölt, az jobb esélyekkel indult volna ezen a választáson, és lehet, hogy akkor még egy esélyesebb jelölt volna. Most azt gondolom, hogy ezzel ez van, ezt a csomagot kapta a demokrata párt, ezzel kell dolgoznia.
És menni, azért vannak annyira profik, hogy most már ezeket a nagyon egyértelmű buktatókat most már kikerülik, és végig csinálják ezt a dolgot, amennyire lehet. De hogy amikor említetted, hogy ugye az a fajta republikánus párt, amiről én beszéltem, hogy ez a fajta, ez így eltűnt, és hogy helyette van ez az új, hát alt-rájtos, vagy nem tudom,
igen,
ilyen, hogy a szavazók azok szó nélkül, tehát hogy ők a mentek, nem. Mert ez érdekes, hogy mintha azért nem csökkent annyira a támogatottságuk, mint hogyha mondjuk lefeleződött volna.
Nem, de az történt a háttérben, és egyébként ezt érdekesen Magyarországon is megfigyelhetjük, hogy egy picit átalakult, tehát hogy voltak némi átalakulások a szavazótáborban, ezt főleg földrajzilag tudjuk megnézni, hogy mondjuk így a felső középosztály egy része az átpártolt, és akkor ezt olyan helyeken lehet látni, ahol jó módúabbak élnek, így azt szokták nézni, hogy hány százalék egy adott körzetnek egyetemet végzett, és azokon a területeken a republikánus párt most gyengébben szerepel. Cserébe nyertek nagyon sok munkásosztályból szavazókat, nyertek, még erősebbek lettek vidéki körzetekben, tehát olyan helyeken is, ahol a demokraták korábban erősödött. Tehát volt egy átalakulás, némi átalakulás a republikánus szavazótáborban, ezt láttuk egyébként, mondjuk így az, ami Magyarországon Budán megtörtént.
Igen,
az
igen.
Részben megtörtént
a 12. kerület.
Tehát a a túlzottan erős propagandisztikus jelleg, nem gondolom egyébként, hogy Budán most baloldali a klaknak.
De jó, Kovács Gergő a 12. kerület Trumpja. Tessék most, a szemébe
mondtam. Nem. Kovács Gergő a... Miért? Ő lenne a demok. Nem,
ja, hogy ez a másik demok, fordulat. Tehát,
hogy a felső középosztály része, anélkül, hogy most elmentek volna balra, de kihátrált a Fidesz mögül, valamilyen oknál fogva, mert nem tudnak azonosulni azzal, amit egy része a Fidesz képvisel. Ez részben megtörtént Amerikában is, és ahogy látjuk, hogy olyan vidéki körzetek, amik mondjuk korábban ellenzékiebbek voltak, azok most nagyon keményen fideszesek lettek részben, és ez Amerikában is, ez a nagyon populista irány, ez a leegyszerűsített, összeesküvés elméletes féle ideológia, ez így hatott, hogy a minél képzettebbek a szavazók, annál kevésbé szavaznak Trumpra, de ez azt jelenti, hogy Trump meg jól hódította a kevésbé képzett szavazók között, tehát ez az átalakulás van, és vannak sokan a republikánus párton belül, lehet, hogy egy picit ilyen vagy a szavazói között inkább azt mondom, ilyen az ismerősöd, akik meg azt mondják, hogy jó, tehát hogy persze van a csomó botrány, igazán nem egy szimpatikus csávó, de hát jobban ment a gazdaság. Vagy nekem több adó kedvezményezőt, és végül is most mit érdekel a többi?
Vagy azt mondja, hogy de hát hozza a szavazatokat. Mert ugye sok még akkor is be lehet fogni az ember orrát, hogyha azt mondja, hát el lehet nyerni most akkor.
Szerintem sokan vannak azért így. Tehát annak hogy nagyon erős a hívő tábor a republikánus párton belül, és most már az elmúlt 8 évben nagyon erősödött, még mindig vannak egy jó néhányan, akik azért fognak szavazni rá, mert ő a republikánus erőt, és nem más. Hozzáteszem, hogy a demokrata jelöltre is sokan azért szavaznak, mert az a demokrata jelölt, és nem azért, mert feltétlenül lelkesek tőle. Ez Joe Biden esetében fokozottan így
lett volna. De ismerjük mi is itthonról, hogyha tengeri malacot indítanak el a párt színeiben, akkor az fog nyerni. Tehát ez nem egy lehetett probléma.
A nagy változás tényleg az, hogy a republikánus párt politikusai körében, tehát az a párt, úgynevezett párt elit, az, ami gyökeresen átalakult. Tehát a klasszikus konzervatívok, akiket említettél,
de
azokat kibolyóztak, azokat személyesen is, meg tehát, hogy aki nem hódolt be 100%-osan, és nem. Tehát mondjuk egyébként egy tökre érdekes példa a J.D. Vance, aki ugyan fiatal, és relatíve új a politikában.
Nem is hódolt,
de azért nagy...
Tehát,
hogy ő azt mondta, hogy ez Amerika Hitlere. Tehát, hogy ez
az egyik kezdés.
És ő mondta, hogy ő nem fog soha Trumpra szavazni, ez volt 2016-os álláspont, és most ő lett Trumpnak az egyik leglojálisabb híve, és hogy így tudtak mondjuk azok, akik egy klasszikus, konzervatív kiindulópontról jöttek megmaradni, a többi, aki nem volt hajlandó abból engedni, hogy vannak bizonyos erkölcsi vagy politikai standardek, azokat kigolyozták a pártból, tehát most már, és most már látszik egyébként, hogy egy több generációsan a teljes párt, tehát a pártnak nincs olyan szerepe a pártelnöknek Amerikában, de egy ilyen fontos administratív szervező szerepe van. Az is egy olyan volt, aki klasszikus konzervatív volt, de teljesen behódolt Trumpnak, de még így sem volt elég, így is kirúgták őt. Ez egyébként a Mitt Romney-nak az unokahúga volt, a Ronald McNandez volt a párt vezetője, és ő teljesen behódolt a Trumpnak. Tehát elfogadott olyan dolgokat, amiket így más emberek, konzervatív, klasszikus konzervatívok nem, de még így is kitették őt. Tehát, hogy ez sem mentett meg sok pártvezetőt, és ez most már Trump pártja, és ami egyébként érződik, ami talán a fontos, hogy ahogy voltak a republikánus pártnak és a demokrata pártnak is ilyen ideológiai fordulópontjai, amik évtizedekre meghatározták, ez lehet, hogy egy olyan lesz. Tehát lehet, hogy ez most már megalapoz egy olyat, hogy még 20 év múlva is egy nagyon erős trumpista van, nem biztos.
Igen, de hogy nálunk az ilyesmi mindig pártszakadással jár, és megjelenik az a valódi republikánusok nevű párt, ott meg soha nem járt azzal igazából, pedig ha valamikor, akkor pont a Trump megjelenésekor gondoltam azt, hogy na, most lehet, hogy a demokraták azok ketté mennek, de nem, itt szó nélkül lelépnek a színről a régiek.
Republikánusok is mehettek volna Trump mentén ketté, tehát ott is felmerült.
Azt mondom, hogy igen.
Az
várható volt.
Várható volt. Hát Amerikában egyszerűen nagyon gyengén szoktak szerepelni a harmadik párt jelölteknek, tehát hogy aki azt meglépi, az lényegében szinte biztos, hogy elásta a politikai karrierjét. Akiben felmerült, az mondjuk Michael Bloomberg volt, a New York-i polgármester.
Igen.
Iszonyatos pénz volt mögötte, alapvetően nagyon népszerű volt New Yorkban, tehát hogy sokat kutatták, nagyon sok pénzt költött közigutásokról, lett volna valamennyi esélye, de ők is arra jutottak, hogy ez lehetetlen, kevés ember van, aki ezt esélyesen meg tudná lépni, tehát hogy ez annak jó, akinek már úgy gondolom, hogy már nem akar politikai karriert, hát de még egy utolsó dobást szeretne.
Ugye, hogy melyik a maradék párt, tehát itt el kell dönteni, mikor ketté válik, mikor a republikánus párt, és azt mondják a klasszikusok, hogy mi a valódi republikánusok vagyunk, akkor nem biztos, hogy melyik párt tűnik el a semmibe, a Trump-féle új, vagy a klasszikus régi.
De egyébként ennek az esélye valószínűleg 2016 és 20 Pegasus között lett volna, most
igen,
már
akkor,
nincs.
Akkor,
tehát
persze,
ez a vonat már elment, ez most nyilván. Már ez az új republikánus párt. Az egyetlen kérdés tulajdonképpen az lesz, hogyha Trump visszavonul a politikától, akár már lejárt, már nem indulhat többet, vagy mert már nincs kedve, vagy nem tudom milyen oknál fogva, ha ő eltűnik, akkor ki lesz, aki átveszi a pártot, és az melyik irányba viszi, tehát hogy tudja ezt egy olyan embernek továbbadni, aki hasonlóan gondolkodik. Én most már esélyesnek tartom, hogy Trump-féle alt-right-os jelöltek igen, lesznek, igen. Még akkor is, hogy a Trump ideológilag nehezebben belőhető azért ennél.
Hogyne, egy kicsit összetettebb.
De az emberek, akik körülötte vannak, azok viszont egyértelműen ilyenek. Tehát az az érdekes, hogy míg Trump maga egy ideológilag picit higanyos, tehát nem annyira jól lehet megfogni, mint akár a régi republikánus konzervatívokat. Az emberek, akik körülveszik őt, és akik esélyesek lesznek aztán alapján, azok viszont nagyon kemények.
Igen, mert ő ilyen hangulati válaszokat ad az ilyen kérdés. Van klímaváltozás, mit tudom, hogy éppen melege van, akkor van, ha nem, akkor nem. De hogy ekközben mi ugye nem láttuk, persze, aki foglalkozott vele, az látta, de hogy Bidenről persze hallottunk mindenféle izéket, fake newsokat, newsokat, de hogy ő, az ő 4 éve az milyen volt Amerikának, azért nem látom át pontosan.
Megosztanak a vélemények, és ugye bármilyen elnöknek a periódusát végignézem, ugye tudok így is olyan adatokat is ügyeni, amik negatívak, pozitívak, tehát ez össze-vissza. Én azt gondolom, hogy ugye az amerikai, tehát ami nagyon mély és negatív nyomot hagyott az amerikaiakban, az az infláció. Lehet vitatkozni arról, hogy mennyire Biden tehet erről, vagy nem. Ugye ez egy globális, részben egy globális trend volt. Messze nem volt olyan magas, mint Magyarországon, de az amerikaiak. Tehát ugye ez a megélhetési költségek nőttek, tehát most megélhetési válságról lehet beszélni, sok embernek igen.
Hogy
tehát,
látad?
Hogy volt egy ilyen tapasztalat, az infláció az rosszul esett az embereknek, nyilván azt érezték, az most kevésbé maradt meg az embereknek, hogy 2020-ban durva gazdasági visszaesés volt, korona miatt erről
igen,
sem.
Igen, igen,
feltétlenül
igen.
Trump tehetett arról, hogy kezelte, arról már tehetett. Tehát, de viszont én azt, tehát hogy ez az egyik, ez van mondjuk a mérleg egyik oldalán, sokan, a másik a bevándorlást nagyon sokan kritikus kérdésként igen. érzékelik. Tehát ez még olyan szavazók is, akik most nem feltétlenül kőkeményen republikánusok, de úgy érzik, hogy elszabadult a bevándorlás probléma, mondjuk talán ez lenne a két legmeghatározóbb téma. De aztán tényleg vannak a másik oldalon is, tehát hogy a demokrata szavazók közül sokan úgy érzik, hogy példátlan beruházás volt a klímába, a megújuló energiákba, Biden szociálisan is érzékeny, csökkentett a gyógyszerkiadásokat, csökkentett a tanulmányi hitelek visszafizetését, tehát egy csomó szociálisan érzékeny intézkedést hozott, és egyébként úgy, hogy messze nem állt le, tehát nem lehet hatalmas munkanélküliség, nem állt le az amerikai gazdaság növekedése, tehát így történelmi hasonlatban nem áll rosszul az amerikai gazdaság, inkább az van, hogy sokaknak valamivel jobban ment a Trump évek alatt, és egyébként a nagy teljesítménye a Biden adminisztrációnak, hogy úgy tudtak átolni relatív ambiciózus gazdasági és szociális intézkedéseket, hogy közben egyébként egy republikánus többséggel kellett ezt részében együttműködni.
Igen, ez a másik, ez egy
nagyon
nagy,
ez most a mostani helyzetben, mondjuk, hogy át tudták nyomni most a legutóbbi Ukrajna segélyt is, azt is, tehát hogy ez egy nagy teljesítmény ebben a helyzetben, ahol más, mert korábban is volt, hogy a megosztás volt. Tehát Clinton hogy alatt is volt, sokszor láttuk olyat, hogy akkor szemben más párt van, de olyan erős a polarizáció, hogy most már ezek nagyokatok nem beszélnek egymásra, és hogy ennek ellenére Biden képes volt ezt megvalósítani, az egy nagy teljesítmény, és egyébként hozzáteszem, hogy a másik nagy tétje a váltásnak most, ami történt, tehát a Biden-Harris váltásnak az, hogy amiért a demokraták nagyon aggódtak, hogy a Biden lehúzta a szenátus és a képviselőházi jelöltjeiket is. Tehát az volt a nagy veszély ennek a helyzetnek, hogy annyira hiányzik a lelkesedés a demokrata szavazók, mondjuk otthon maradnak.
Igen,
tehát,
mert az a veszteség, a
nagy ember fog elbukni a választást Bidenen kívül, akinek amúgy nem kellett volna, mert azt látjuk, hogy a billegő államokban egyébként érdekes módon a demokrata jelöltek vezetnek. Tehát, hogy egyébként ezek olyan államok, amik nem biztos demokrata államok, de a szenátus jelöltek, azok szinte minden billegő államban elég jól vezetnek, nem biztos a nyerésre állnak, de van elég, és most már húzamosabb ideje. Tehát, hogy látszik, hogy van esélyük nyerni, és hogy ez ne menjen tönkre, az is fontos, fontos, hogy egy olyan demokrata jelölt legyen, aki legalább a demokrata szavazókat kiviszi. Tehát az egy minimum, lehet, hogy nem fogja megnyerni az elnökválasztást, de az nagyon fontos kérdés lesz Amerikában a következő 4 évben is, hogy mekkora többsége van, vagy van-e többsége az elnöknek a kongresszusban. És azok a választások is futnak, és azt gondolom, hogy minimum azért könnyebbültek meg most a demokrata párt vezetésében, mert hogy az a lehúzó erő, ami a Biden elnökségből jött, az most már nem fogja annyira érinteni a kongresszusi jelölteket.
Mennyire van összhangban a magyar miniszterelnök elvárása Trump szemben, és Trump valódi, amit fog csinálni. Tehát nem, ugye azt kijelentette, hogy 24 órán belül békét teremt. Ugye oké, ezt elfogadjuk, de hogy a valóságban mennyire megmentője Orbán Viktornak, mert nagyon úgy tűnik, hogy mindennel azért várunk az amerikai választásokig, a költségvetéssel is például, mert az nekünk egy olyan fantasztikus dolog. Én ezt nem látom, hogy honnan
jönne. Orbán Viktornak megmentője. Most az ukrán kérdés, azt vagyunk ki. Orbán Viktornak személyesen az biztos. Tehát, hogy példátlan mélyponton vannak az amerikai magyar kapcsolatok, itt most már, tehát tényleg azt látjuk, hogy gyakorlatilag megszűnt a kommunikáció, folyamatosan csak vagdalkozás van, megszűnt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény. Vannak nagyon kemény, hát ugye sorozatban nem hívták meg a magyarokat olyan rendezvényekre, amiket így amúgy NATO, meg igen, demokrata, igen, igen, vagy demokrata államon tartottak, tehát hogy most már az amerikai külügyben nagyon erős a Fidesz kormánnyal szembeni ellenérzés, és ez a Biden adminisztrációra is igaz. A hagyományos republikánus sok körében is egyébként nem tudom, meg Connellnek,
aki hát igen, ezt akartam mondani, hogy azért a Trumptól sem várható, hogy az Orbán az hasonló külpolitikát csinál. Azért az túlzás.
De az biztos, hogy a Trump az Orbán személyesen szeret, és ez a Donald Trump nem mindent meg fog határozni.
Ja, hogy igen, tehát, hogy
nem, ez fölül fog bármit írni, olyan nagykövet fog megint ide kerülni, aki, mint az előző, az mindent elnéz Orbánnak. Az egy más kérdés, hogy közben mi fog történni külpolitikában, az Trump már tényleg nehezebben kiszámítható. De ami kiszámítható, hogyha valaki így viszonyul hozzá, mint Orbán Viktor, azaz nyilvánosan szereti, azt ő is szeretni fogja. Ez egyértelmű. És ahhoz nem elég nagy szereplő Magyarországon nemzetközi szintén, hogy komoly konfliktusok legyen, úgyhogy Orbán Viktornak mindenképpen sokkal jobb lenne, hogyha Donald Trump lenne az elnök, és akkor megint kifognak simulni az Egyesült Államokkal a kapcsolatok. Nyilvánvalóan az egy nagyon fontos, globálisan az egy sokkal fontosabb kérdés, hogy mi fog történni emiatt Ukrajnában, igen, és hogy milyen hatással lesz az így Orbán Viktor Egyesült amerikai kapcsolatainál egy fontosabb kérdés, és ez tényleg egy nagy kérdés Trump esetében.
Igen, hogy tényleg ő lesz az interkontinentális hajakend, ugye ez a tétje a dolognak. Az viszont azért igazából a külpolitika a legkiszámíthatatlanabb. Tehát ott tényleg azt gondolom, hogy tényleg egy nap, most mégse a kínaiakat utálom, hanem az oroszokat, és az bármi megtörténhet. Tehát az egész dolog
átrendeződik. Semmi kizárva, igen.
De hogy a belpolitikában, ami azért neki az első ígéretei azért ennek nagyobb, nagyszabásúak voltak. Újra kinyitjuk a szénbányákat, meg mindent itthon fogunk csinálni, nem külföldön gyártatjuk az iPhone-jainkat. Tehát volt egyfajta ilyen hazai iparvédelem, igen, meg ilyen a munkanélküliek felé, és ugye tényleg az új szavazók felé fordul, de ezek azért nem teljesültek teljes mértékben. Jó lehet olajkutat fúrni.
Voltak némi elindulások tudomásom szerint ebbe az irányba, és ezt, de talán erősebb is erre a demokrata párt, vagy ez az a vonat, amiről a demokrata párt lemaradt, szerintem nagyon, hogy valóban a munkásosztályon belül van most egy elmozdulás, ami részben gazdasági, és az is egy fontos elem, amit a demokraták nem tudtak jól megfogalmazni, bármi tette erre egy erős kísérletet, azért ezt meg kell. Tehát van egy balra fordulás a tekintetben, mert most a tekintetben balra fordulást váltak a szavazók, de úgy lettek egyébként baloldalibbak mondjuk a gazdaságpolitika elvárások, hogy közben ebben a kultúrpolitikában, vagy abban, amit a kultúrháborúknak hívnak, ugyanazok a munkásosztályi szavazók részben jobbra mentek. Tehát legyen az a bevándorlás kérdése, legyenek azok a gender kérdések, tehát hogy ezekben a kérdésekben meg van egy ilyen jobbra mozdulás, és a demokrata párt nagyon nehezen találta meg azt a középutat, ami ezzel együtt megtartja a baloldali, vagy a munkásosztályi szavazókat, vagy akár egyébként most már a kisebbségi szavazókat, amelyek nagyon fontos bázis a demokratáknak, ott is egy rész most már kiábrándult, a fiatal szavazók is. Tehát, hogy a demokrata pártnak van egy nagyon súlyos problémája, hogy nem tud nagyon olyan üzenetet megfogalmazni most, ami a régi egyébként is egyébként nagy választási koalíciót egyben tartja, ahogy amennyit így erősödtek, egy olyan szavazói rétegben erősödtek elsősorban, amire most így, ami jó, de nem fogja eldönteni a választást, ez a felső középosztály képzett szavazók ott.
Igen,
de az inkább Trump ellenesség, mint az, hogy demokrata párt is.
De hogy például a bevándorlás kérdése, az valóban annyira hangsúlyos most, vagy most azért oda van fordítva a reflektor, hogy jobban lássuk, vagy ez most tényleg, és hogyha igen, akkor hogy lehet az, hogy a kisebbségi szavazók egy része mégis, tehát gyakorlatilag önmaga ellen szavaz ember.
Nem önmaguk ellen szavaz, ez egy hagyományos ellenmondás szerintem, mert ugye az, hogy kisebbségi szavazó, az nagyon sok fidelitást jelentett. Nagyon sok generációt, alapvetően ugye mindenki bevándorló, mondjuk nagyjából. Tisztelet a kivételek, amikor azért tényleg majd mindenki bevándor, tehát hogy az, hogy kisebbségi szavazó, az jelentett nagyon sok generációra, viszonylag ott. Amerikai, tehát lehet olyan ember, aki azt mondja, hogy én legálisan jöttem be, illegálisan, ne jöjjenek be emberek. Tehát ez egy nagyon sokrétű ember tömegről van szó, ilyen és olyan szavazatokkal, de vannak annak, azt mondják, hogy jó, én már bent vagyok, de nem lenne jó nekem se, hogyha még sokkal többen bejönnének. Azt hiszem, hogy itt valóban egy válság van, azt jelzi azt, hogy azért a demokraták is nagyon szerették volna kiúzni ennek a méregfogát. Ugye ők tettek egy nagyon ambiciózus javaslatot a republikánusoknak, hogy legyen egy reforma, tehát hogy szigorítás a beengedési politikában, amit a republikánusok Trump utasítására azért utasítottak el, hogy megmaradjon a téma. Ez durva. De hogy megmaradjon a téma a választással. Igen. Mert ők tudták, hogy ez egy hatékony reform lenne, nyilván. És akkor lényegében akkor mivel lehet kampányolni, hogyha ezt megoldjuk.
Ezt nem állt érdek.
De viszont ezt valamiért a republikánus szavazók inkább megbocsátották, hogy ez az információ nem ment annyira át, de a demokraták is érzik, és a republikánusok is érzik, hogy ez most tényleg egy kulcs téma, és ezt tényleg meg kell oldani.
Viszont a demokraták se gondolják azt, hogy welcome, tehát hogy jöjjön mindenki. Nyilván nekik is.
Itt számokról van szó szerintem. Tehát Amerika hagyományosan azért mégis egy olyan társadalomban beengednek. És ez egyébként a jobb oldalon is.
Igen,
az európai léptékben fölfoghatatlan számok, tehát hogy azért úgy jönnek be emberek, és tehát hogy a bevándorlói lét, azt gondolom, hogy még a jobb oldalon elsőprő többségén is elfogadható.
Jó, de legális, tehát azért legális bevándorlói.
Meg a számok nem mindegy. Tehát nyilvánvalóan az, hogy mennyien jönnek be, az egy ponton kezd relevánsá válni, és most az a benyomás, hogy nagyon megnőttek a számok, hogy most statisztikák is részben ezt mutatják, hogy ezt, tehát hogy valamit lépni kell, hogy kontrolláltabb legyen a folyamat.
Ami furcsa, hisz addig azt hittem, hogy azért ez egy nagyon kontrollált folyamat. Emlékszem a korai diszidálásokra, a 70-es évek vége, 80-es évek, milyen iszonyú nehéz volt bejutni az Egyesült Államokba, Kanadába kötöttek ki az emberek, meg Jamaikán, és hogy nem. Tehát hogy úgy tűnt, hogy ez egy nagyon kontrollált folyamat.
Annyira nem. Mármint úgy értem, hogy vegyes, mert nyilván tehát, hogy azok, akik így illegálisan jönnek be, valahogy azok, tehát hogy azért egy picit ellentmondásos ország Amerika, mert mondjuk itt simán lehet munkát találni, úgyhogy nincs az embernek engedélye. Tehát, hogy megjelenik valahol, és akkor...
Sőt, az teper nem lenne leszedve.
Mondjuk példa, tehát, hogy évtizedekig el tudnak úgy emberek, hogy nincs legalizálva a státuszuk, és ez azért működik, mert részben a hatóságok is ezt valahogy eltűrik. Tehát, hogy nincs egy nagyon intenzív erőfeszítés arra, hogy ezeket az embereket fölnyomozzák. És kidék, ha látókörbe kerülnek, ugye ez az amerikai filmekből látjuk ezeket a dolgokat, hogy csak nehogy leállítson a rendőr valami szabálysértés miatt, tehát úgy vezetek, mint egy katona, nehogy véletlen van el, hogyha megállítanak és megnézik, és akkor kitoloncolnak, de amúgy itt vagyok 3 évtizede, és amíg nem állítanak
és
le,
tudok,
addig maradhatok.
Tudok venni magamnak egy házat, minden, tudok kocsit bérelni.
Nyugdíjt is kaphatok.
És nyugdíj, ez a legszebb benne.
TV-számot is kaphatok adott esetben, úgyhogy közben illegálisan vagyok bent. Tehát ez egy ellentmondásos ország, mert azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben pragmatikusan viszonyulnak. A gazdaság nagyon kiszolgáltatott, ahogy mondtad, a bevándorlóknak, és egy része az amerikai, hogy a gazdaság azért működik, hogy valakinek össze kell szedni az eplet, valakinek el kell vinni a szemetet, de közben van egy nagyon erős félelem, és ez a kettő párhuzamos.
Igen, de hogy lehet ez a 4%-os munkanélküliség mellett? Tehát pont azt gondolom az ember, hogy akkor valószínűleg szükség van ezekre az emberekre, de hogy...
Szükség van ezekre az emberekre.
Igen, de akkor kik mondják azt, hogy...
Nálunk is.
Igen. Hát hogy ne? De hogy nálunk is az van, ugye, hogy nem, azt külön kell választani nagyon erősen, a vendégmunkás az azért van, hogy bla bla bla.
Igen.
De ott azért ez a helyzet egy kicsit nyilvánvalóbb, de ott is akkor a számokon múlik, tehát hogy mitől kell félelmet?
Szerintem
egy...
összetetten a hisztériakeltés is nagyon sokat számít, tehát most a Trump az alt-right egy nagyon erős hisztériakeltést is föltett rá, inkább onnan lehet tudni, hogy baj van, hogy a demokraták is szerettek volna reagálni a témára. Tehát, hogy a saját szavazói körében is van egy tartás attól. Igazán itt hogy objektíven a számokat pontosan nehéz, ugye, mivel illegális bevándorlásokról van szó részben, ezeknél nehéz pontos számokat mondani, inkább becsülni lehet, nőtt, és akkor azt gondolom, hogy valószínűleg arra a gazdaságnak mindenképpen szüksége van a bevándorlásra, és valószínűleg a gazdaságnak ahhoz, hogy többé működjön, több bevándorlásra van szükség, mint és legálisan is sokan jutnak be egyébként, annál többre van szüksége, de ettől függetlenül elképzelhetők olyan helyzetek, vagy évek, amikor sokkal több jön be még ennél is, és azok akkor vezetnek ilyen, nem tudom, ilyen morális pánikhoz, ahol az emberek nagyon megjednek attól, hogy mi történik, és akkor erre most politikának reagálnia kell.
És ugye ilyenkor az a baj, de hát ezt láttuk a magyar példán is, tehát amikor igen, nagyon fontos lenne a menekültekről konzultálni. Azt gondolom, rengeteg kérdést tett föl, most a magyar menekült helyzetről beszélek, amikor volt egyáltalán ilyen. Igen, jól lett volna beszélni, de nem lehetett nagyon beszélni, mert az volt, hogy ezek hát jönnek, megeszik a Bibliát. És hogy valaki azt mondta, hogy hát egyrészt igazából tényleg veszélyei is vannak a menekülteknek, akkor a Fidesz szekerét tolta. És azt meg nem lehetett mondani, az idegen szép, mert akkor meg ugye hülyének nézték az embert. Hogy hasonló dilemmába estek, hogy az a demokraták ott vagy?
Van a perzomokhoz, hogy ez egy földrajzi történet. Különbség is, hogy Amerikában a menekült téma nem volt soha nagy téma, mert menekültként nagyon nehéz oda jutni. Ugye, akik vannak azok a, tehát hogy ezek egy klasszikus bevándorló, ezek tényleg a...
Hát a víz,
klasszikus,
ugye,
az egy nagyon komoly...
Csak Salvadorból lehet egyenesen gyalog menni.
Az egy nagyon komoly visszatartó erő, és hogy most ezeknek egy része, ezeknek is egy része menekült hozzá, tehát olyan helyzetekből mennek el, ahol helyen erőszak van, bandaháborúk, meg stb., de hogy ez inkább mégis gazdasági bevándorlásnak minősül. Nincs ennyire, tehát hogy más a dinamika. Mondjuk, tehát egy példát mondhatok akkor, vagy ez egy érdekes példa Amerika összetettebb gondolkodására a témáról. J.D. Vance, akiről tudjuk, hogy most egy ilyen nagyon keményen jobboldali populista elnök előtt az ő feleségének a szülei indiai bevándorlók voltak. Tehát, hogy Nikki Haley-nek, aki egyébként szintén egy republikánus kormányzó volt, és Trump ellen indult az előválasztáson, neki is vagy. Tehát, hogy így ezek a... Tehát, hogy a bevándorló identitás önmagában nem stigma, az illegális bevándorlás már valószínűleg az, de az bevándorlás tényleg egy része az amerikai történelmi tapasztalatnak, és azt gondolom, hogy a legtöbb ember mégis azt mondja, hogy ez bevándorlás önmagában nem egy rossz dolog, amíg kontrollálva van, és amíg nem sok. Tehát, hogy van egy határa annak, ami már sok, és azt nem lehet hagyni, hogy túl sok ember egyszer jön be.
De hát nem az működik, hogy mi szeretnénk bevándorlókat, de azok fehér, keresztény, becsületes emberek legyenek. Tehát ilyen szempontból azért a rasszizmus nem működik, hogy a latinokból túl sok van, vagy hogy, tehát biztos persze, ennek is van nyoma, de hogy nem ez az alap, ami mozgatja.
Nem lehet így mozgatni. De vannak, akik ezt mondják, és egyébként ez felörösödött az elmúlt években talán ez a ezt egyébként abból is látod, hogy egyébként a ilyen republikánus internetes fórumokon pont a Vance feleségét sokan gyalázták, tehát hogy ez felörösödött, de alapesetben nem. Tehát alapesetben inkább az van, hogy a bevándorlásnak egy kontrollál, nem lehet egy kontrollálatlan folyamat, és nem szabadulhat el teljesen.
De hát ez mindig egy oldal sem mondja, hogy ez kontrollálatlan legyen, tehát ez benne a szép, csak ők jobban hangsúlyozzák.
De jobban hangsúlyozzák, és egyébként hozzáteszem, tehát hogy azt lehet a történetnek egy része, hogy ugye az egyik legviccesebb része, hogy a 2016-os kampánynak a meghatározó szlogenje a falat építünk volt, igen. És aztán nem lett fal. És hát a kutyát sem érdekelt, hogy nem
fal,
lett fal.
Csak nem fizikailag, de azért felépült, hát, igen. Ez a...
De hogy az illegális bevándorlók változatlanul bejutottak, és ez nem volt egy olyan nagy téma.
Gyűri Gáborral, az Amerika szakértőről, a Policy Solutions vezetői elemzével beszélgettünk, van még másfél percünk. Mi az a következő kulcsmomentum az amerikai elnökválasztásban, amire figyelnünk kell? Tehát mikor kell legközelebb?
Szerintem azt kell nézni, hogy lesz a demokrata konvenció, az első kulcskérdés az lesz, hogy Kamala Harris lesz-e biztosan a jelölt, mennyire egységesen fog felsorakozni mögött a demokrata párt, ki lesz az alelnök jelölt, hogy fogják azt eldönteni, és akkor a végén, hogy mennyire tud jól kampányolni. Tehát egy pár hét múlva a közvéleménykutatások, most még a közvéleménykutatások szerintem nem annyira relevánsak, mert még elég messze vagyunk a választáshoz. Szeptemberben, októberben már nagyon kell figyelni azt, hogy hogy áll, és hogy tud-e ledolgozni, szoros lesz a választás, vagy nem. Ezt kell elsősorban nézni. Ez az elmúlt hetekben az lesz a legfőbb kérdés, hogy tud-e a demokrata párt egységesen lépni, és gyorsan felsorakozni egy új jelölt mögött.
Győri Gábor, Amerika szakértő, Policy Solutions, búcsúzunk.
Reggeli Gyors, nem maradjon le semmiről.